Rádió Színház.
A hulla férje. Jókai Morrén drámája. Történet hely. Párizs 1851-ben.
Köszönöm, Józsivá.
Köszönöm.
Tehát e leveleket nőm írta szeretőjének.
Azt én nem tudom, uram. Tudni sem akarom.
Igaz. Te csak annyit tudsz, hogy e levelekben titkok vannak, mitnek megőrzéséért nem vagy eléggé megfizetve.
Mit gondol, uram? Hát olyan embernek hisz ön engem, aki az ön nejétől ezért ajándékot fogadott volna el. Azon angyali jóságú asszonytól, aki annyi jó téteménnyel halt.
Hálából elfogadtad tőle a küldött szerelmes leveleket, és jó pénzért eladtad nekem.
Hálából elvállaltam a leveleket, de kötelességből idehoztam, mert a kötelesség még a hálánál is előbbre való.
Ember vagy, Siva. Tölts magadnak ama pohárba. No, tölts, és igyál.
Egészségére, uram.
A magadéra. És eme másik csomaglevelet pedig nőm szeretője írta neki, ugye?
Úgy gondolom, uram.
Hát ehhez miféle háládatosság kötelékei láncolnak?
Megszokott értük fizetni, uram.
De általa még egyszer megfizetteted magadat értük. No, tölts magadnak még. És így áll. Hogy is hívják-e fiatal embert?
Ardon, a Perlachaise temető halottkém orvosa.
Nos, Zsiva.
Igen.
Ha a te feleséged bolondulna így egy szerető után, mit szólnál hozzá?
Kitekerném a nyakát.
Tessék?
Akarom mondani, odaengedném őt szegényt annak, akit szeret. Legyetek boldogok, örüljetek egymásnak.
Látod, Zsiva, te magad sem gondolod, mennyire helyes tapintatod van az ilyen ügyekben. Én éppen így fogok cselekedni. Átadom nőmet a ma halovány érzelem teljes ifjúnak.
Hogyan, uram? Örökre?
Örökkön örökre. Amint mondád, a kellemes ifjú a Perlachaise halott vizsgáló orvosa, nem?
Igen, uram.
Tehát az alkonyat óráiban légy szíves nőmet elszállítani hozzá.
Hogyan, uram? Ön így nagy lelkű tudna lenni? Ha, szegény gyermekek, mind fognak egymásnak örülni, mind fognak egymás nyakába borulni, sírni, kacagni, megőrülni a gyönyör miatt.
Ez alig ha fog közöttük megtörténni, Zsivoá.
És miért ne történhetnék meg?
Mert a nő meg van halva.
Ki ölte őt meg?
Bolond. Ki ölte volna meg? Meghalt a természet rende szerint. Agyon búsulta magát. Meghalt szívszakadásban. No, így áll még. Így áll. És légy józan.
Köszönöm, uram. Köszönöm. Olyan különös íze volt ez italnak.
Azt elhiszem. Figyelj ide, Zsiva.
Igen.
Mielőtt átadnád a hullát a kedves ifjúnak, vidd el azt Jacques Moulinhoz. Ismered ezt az urat?
Igen, a bonc tanár, aki a szegény emberekkel azt cselekszi, hogy a feltámadás napján kereshetik a csontjaikat.
Megalkuszol vele a hullára 80 frankba. Abból kifizeted a sírásokat. Ő belemetszi a nevét a hullakarjába.
Ó, Istenem! Azon gyönyörűséges, szép fehér karba, mely olyan volt, mint a bársony. Én teremtőm, mi kár érte? De, uram, kevés lesz azoknak a sírásoknak 80 frank.
Ekkor elmegy Ardon úrhoz, ő bizonyára két annyiáron megváltja azt, hogy el ne égtelenítsék, és maga gondoskodik róla, hogy a temetés végbe menjen. Amit felül kapsz tőle, az a tied marad.
Még tegnap is beszélt velem, és ma már halott. Ó, drága jó asszonyom, miért nincs több szemem, hogy mind kisírhatnám miatta? De, uram, Sok lesz azoknak a sírásoknak a 80 frank.
E tárgy úgy hiszem be volna végezve. Csináltas fekete ruhákat az egész cselédségnek, vásárolj fáklyákat, hív halotti zenészeket, csináltas márvány síremléket. Nos, fogd ezt a levelet. Vidd Olivia Delmore kisasszonyhoz, és mondd neki, hogy válaszért epedek, hogy a kétségbeesés szélén állok.
Uram, van önnek lelke? Halotti tor a háznál, és ön menyegzőre gondol?
És a halottak boldogok? Mink vagyunk csupán sajnálatra méltók, akik élünk.
A csember már ki. Ha levelei tűzbe vetem, maga jöhet helyettük.
Miért zár ki engem imádói köréből? Miért akarja lelkem megfosztani a napsugártól?
Mert önt csapodár, szívtelen embernek mondják. Ki mindazon őket halálra szokta kínozni, kik hatalmába kerülnek.
Ó, álljon ön bosszút mindazokért.
És még nevet, mikor ezt mondja. Önnek úgy látszik, szertelen jó kedve van.
És nincs-e okom rá?
Az? Valóban van.
Hisz neje halva fekszik.
Már tudja? Annál jobb. Igen. Igen, igen, örülök. Mert nőm halva van. Mert többé nem áll semmi utamban, hogy önnek lábai előborulva így szóljak. Ím, itt szerelmem. Vagyonom, életem. Ím lábaid elé teszem azt. Fogadd el, vagy tapodd el. Ez a tied.
Uram, nem ön az első, ki hozzám így szavakat szólt. Megszoktam azokat tűrni, és csak magamban mosolyogni felettük.
Ön megtagadja a szív érzelmet.
Szeretni tudnék én, de hinni nem tudok. Egyetlen nőt irigyeltem életemben, és az egy gyilkos neje volt. A férj dűből megölt ellenfelét, és kénytelen volt futni a törvénykeze elől. A nő védte, rejtegette, ápolta őt. Egyedül ő tudta menhelyét. A férfi élete egészen a nő kezébe volt letéve. Az üldözött, vigasztaló angyalát látta benne. És ki őt egy szavával semmivé teheté, ha ellene talált volna véteni. Ah, mint irigylem ez asszonyt.
Olivia, ön engem megtébolyít. Lássa, én őrült vagyok, amit önt szeretem. Ön az életem kívánja zálogul. Én egy titkot adok önnek kezébe, mely életemnek urává tendi. Íme. Fogadja ez iratot, és e sorokban vegye át sorsomat, és tegyen boldoggá, vagy öljön meg, amint kedve tartja.
Én? Bár én már két törvény és Isten előtt elismerem, hogy nőmet, Amelia Vosart szerelemféltési dűből mákonnyal megétetém. Isten legyen irgalmas. Bárré, Márki.
A napot. Akkor írja alá, amit ön el akar veszteni.
Te vagy az, akit kerestenek.
Te boldogítasz engem. Te enyémnek hagyod magadat nevezni. Olivia.
Még nem. Oly vigyázatlan nem vagyok. Lehet, hogy az, mit ön mondott és írt, merő koholmány. Én rászedetni nem hagyom magam. Elébb meg fogom tudni, hogy az esemény való-e.
Olivia. Én halálítéletemet adtam kezébe.
Megbánta? Íme, vegye vissza. Semmit sem akarok önről tudni.
Inkább akarok attól remegni, hogy ön a hóhérpallos tartja sejem szárom fejem fölött, mint öntől feledve lenni. Én nem féltem gyilkolni. Nem félek meghalni.
Úgy jöjjön el holnap este. A valót mondott. Késznek talál engem férjemmé fogadni önt.
Ha enyém lehettél, mit törődöm vele, ha meghalok, ha elkárhozom? Csekély áldozat szerelmedért. Holnap enyém leszel. Az én angyalom.
Holnap tiéd leszek, a te démonod. Jeanette! Legyen olyan jó, Jeanette, emelje föl kisé éjjel lámpámat, és tegye naplomat íróasztalomra.
Kisasszony még ma írni akar? El van fáradva.
Akkor pihenek. Hol van naplóm? E naplóban kutatott valaki?
Nem. Én nem tudom.
De én látom, mert fordítva van tokjába téve.
Kisasszony, bocsánat.
Ön kíváncsi volt.
2 éve szolgálom önt, kisasszonyom. Ez idő alatt csodákkal találkoztam ön körül, miket nem bírtam magamnak megmagyarázni. Láttam önt némely embereket halálra üldözni, míg másoknak megváltó angyala tudott lenni. Talány volt ön előttem, nem tudtam, féljek-e öntől, vagy szeressem. Nyugtalanságom nem engedett maradnom. Bátorságot vevék magamnak egy ízben, midőn naplóját elfeledte ön bezárni. Egy pillanatot vetni lefolyt életébe.
Jeanette, készítse el nyughelyemet.
Már készen van. Csöndes álmot, jó úr, nem?
Köszönöm. Önnek hasonlót.
Ó, én azóta elvesztém álmomat, mióta önnek lelkébe tekinték.
Jeanette! Jöjjön vissza.
Bocsánat, oly zavart vagyok. Elfeledém, hogy még szüksége van rám.
Nincs, jó Jeanette. Jöjjön közelebb. 2 év óta van körömben, anélkül, hogy egy kellemetlen órát okozott volna nekem. Megtanultam önt becsülni. Látja, az olyan szó, melyet sohasem hallott tőlem senki. Én nem neveztem soha senkit barátnémnak. Ím ön az, kit e címmel először megtisztelek. Üljön mellém. Ne nézze bennem úrnőjét, hanem tekintsen egy nőnek. Kinőtársa előtt lelkének azon rejtekeit föltárja, miket sohasem látott senki. Üljön mellém, és hallja meg mindazt, amiről álmodni akart.
Ó, kisasszonyom!
Ön értemesre jár. Maradjon ülve. Jó, Jeanette, az én anyám körülbelül olyan idős lehetett, mint ön most. Alig több 16 évesnél. Egyike Provence legszebb lányainak. Előkelő család. Gazdag szülők hírt szereztek neki. Az atyai ház mindig ostromolva volt remélő fiataloktól. A sok rajongó ifjúnc közül egy megtetszett az ifjú leánynak. Még könnyebb, mint egy 16 éves gyermeket elcsábítani. Anyám hitt az édes szavaknak, s egy ízben megvalá atyának, hogy szeret, és neje kíván lenni választottjának. Anyám atya nagy büszke ember volt, ki minden vagyonát fiára akarta ruházni. Anyám kérésére azt válaszolá, hogy tehet, amit akar, hanem az ő segélyére ne számoljon. Anyám búcsút vőn atyától, könnyek között ő atya hidegen. Ez volt első bűnhődése szerelméért. De hiszen szeretett, tehát boldog volt. Jegyesével a legközelebbi faluban összeesketé valami meghívott lelkész, és ő szerelme mellett feledett atyai házat, vagyont, rangot és jövőt. Egy napon, midőn az ég megsokalta örömeit, ifjú férje azt mondá, hogy távol szülőit megy fölkeresni, hogy sorsukról gondoskodjék, és végtelen sírás esküvés után eltávozik. Az elhagyott nő sokáig várta férjét. Hetek, hónapok múlva egyszerre hírét veszi, az ifjú, ki neki férje, megházasodott, elvett egy gazdag özvegyasszonyt. Meggyőződött felőle, hogy a hír való. Kinevette mindenki. Ő a törvények védelmét hitta fel, ekkor nevetve vallá meg a csábító, hogy a lelkész ki őket összeadta, nem volt más, mint átöltözött cimborája, az egész házasság tréfa.
De hisz ez alávalóság.
A törvény 10 000 frank bírságra büntette a csalót. Egy marék pénz egy megszakadt szívért, egy marék pénz egy élet feldúlt boldogságáért, a nő becsületért, a nő büszkeségért. Az újságírók megtudták az esetet, képzelheti. Először megteltek vele a napi rovatok, azután írtak róla regényt, utoljára a vaudeville színházakba került a tárgy. Anyám atya kénytelen volt egész családja nevét megváltoztatni a botrány miatt. Ekkor bűnhődött meg anyám másodszor azért, mert szeretett és hitt. Nem sokára születtem én. Azt hiszem, hogy mindazon keserv, mit anyámnak ki kellett állnia, átment az én szívembe még születésem előtt. Mert a legelső gyermekéve még visszagondolva nem emlékezem rá, hogy örültem volna valaminek. Hányszor el voltunk határozva, hogy véget vetünk életünknek. Már 10 évesen egész hideg keserűséggel tudtam arra gondolni, hogy egy éjjel széngőzzel megfojtjuk magunkat. Semmi kilátásunk sem volt a jövőre. Anyám atya, mint értesültünk, végrendeletet írt, melyben mindenét fiára ruházta. Minden rokonának, minden cselédének gazdagon hagyományozott. Egyedül anyámnak semmit.
Szegény asszonyom.
Egy napon... anyám atya nagyszerű vigalmat tartott fia névnapjára. Hivatalosak voltak rá a rokonok mind. Este roppant tűzijátéknak kell a mulatságot díszíteni. A báró saját szobájában rejti el a röppentyüket, mikkel vendégeit vala meglependő, amint közöttük motoza, melyik jöjjön elébb vagy utóbb. A vendégek éppen poharaikat csörgeték és éjjeneztek, midőn egy földrengető pukkanás hallatszik, és a palota minden ablakából láng lövelt elő. A lőpor való ciklát kapva egyszerre 8 terem közvalát döntötte ki. A pompás tűzkígyók szerteszét rebdestek a termekben. A tűzkerekek ciklát okádva nyargaltak, önmagukat hajtva. A kék-zöld csillagok az ablakokból hullottak alá. Az egész palota egy perc alatt lángba borult. Aki még eszméleténél maradt, sietett a lépcsők felé, azokat a rászkódás döntötte le. Nem volt más menedék, mint az ablakon kiugrani. Anyám testvére is ezt tevé, és nyakát szegve szörnyet halt. A báró bennégett a kastélyban, és a végrendelet is.
Az elégtétel volt az égtől.
Nem maradt más utóda a bárónak, mint anyám. A törvény őt ismerte el a meghalt örököséül. Kik tegnap koldusok voltunk, ma évi 200 000 frank jövedelem birtokosai levénk.
És mit tettek a rokonok? A világ?
Kiengesztelődtek. A gúnyolók töménezőkké lettek. De én még jobban gyűlöltem őket, mint hízelkőket, mint amíg üldözőink voltak. Én ott voltam anyám halálos ágya mellett. Látszott rajta, hogy 14 évig imádkozott a haláláért. Nyugodt volt és megelégült. Megszorította kezem. Csöndes hangon ezt repegi. Ne szeress senkit. És megszűnt élni. Az idő óta egyedül állok a világban. De otthon érzem magam.